Sziasztok, ez a Grindex.hu podcastja, én Novák Zsombor vagyok, a Grindex újságírója, és itt van velem Sápi Zsófi, a Grindex főszerkesztője.
Sziasztok!
És hát ma egy nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni, mert azt hiszem, hogy szinte mindenkit érint, aki városban lakik. A városi fenntarthatóságról fogunk beszélgetni, és hát nagyon sokat beszélünk Budapesttel kapcsolatban fenntarthatóságról. Valahogy mindig innen jönnek a hírek, pedig egyébként számos olyan nagyváros van Magyarországon, ahol szintén nagyon komolyan veszik a fenntarthatóságot. És ez az egyik ilyen Debrecen, amiről mostanában nagyon sokat lehetett hallani, egy, ugye az akkumulátorgyárak kapcsán, ami egy nagyon parázs vitát gerjesztett az országban, és hát ez el is homályosít egy csomó olyan nagyon pozitív kezdeményezést, amelyek viszont szintén ott vannak a városban, és amelyek talán más települések számára is követendő példát jelenthetnek.
Igen, és azért beszélgetünk most velem, mert én egyébként debreceni vagyok, úgyhogy van némi emlékem, hogy milyen volt régen, van némi rálátásom milyen most, úgyhogy kicsit körülnézünk Debrecenben.
Ugye Debrecenről azt tudjuk, hogy az Alföldön van, az Alföldről meg azt tudjuk, hogy a klímaváltozás már ma is érezhető hatásai egyre erősebben érintik, egyre erősebben vannak jelen. Ugye az aszályos időszakok egyre hosszabbak, a csapadékeloszlás egyre egyenlőtlenebb, és hát pont az elmúlt években több olyan Debrecen környéki víztározó és tó is kiszáradt, amelyek korábban egyrészt kiránduló helyet jelentettek a helyieknek, másrészt pedig biodiverzitás szempontból nagyon fontosak voltak, és hát ha jól tudom, a mezőgazdaság szempontjából is ezek releváns helyek voltak.
Igen, ezek a tavak ilyen ikonikus helyszínei Debrecennek, meg a Debrecen környéki erdőknek, itt a Vekeri-tó, Fancsikai tavak, lehet elsősorban gondolni. Amikor én gyerek voltam, akkor ide jártunk korcsolyázni, én itt tanultam meg korizni, és minden télen kijártunk ide a szüleimmel, barátokkal játszani. Ez volt az átlagos téli program. Most ugye egyrészt már nincs olyan hideg tél, hogy ezt meg lehessen tenni, másrészt meg nincs is már, ami nagyon befagyjon, mert a Fancsikai tavak kiszáradtak. Egyébként ez egy mesterséges tó volt, vagy tórendszer, vízszározó, amiben halakat is telepítettek, és hát szintén gyerekkoromban van egy ilyen élmény, hogy még a rendszerváltás előtt találkoztam ott ilyen orosz léghorgászokkal, akik nem tudtak magyarul. Én meg kisgyerekként oda mentem, és így bűvöltem, bámultam, hogy mégis mi a francot csinálnak ott a jégen, és akkor beszéltek hozzám, gondolom oroszul, és ott mutogatták, hogy mi ez az egész, de nagyon-nagyon furcsa volt, hát ez ma már elképzelhetetlen. Viszont vannak olyan hírek, hogy megpróbálják újra feltölteni ezeket a víztározókat. A Vekeri-tó tavaly kiszáradt, amikor a nagy aszály volt, és én ki is mentem megnézni. Tényleg egy-két vízimadár, meg egy-két béka ott az iszabba próbálkozott. Egyébként nekik, főleg a vízimadaraknak ez nem volt annyira rossz talán, mert táplálékban ugye gazdag, amikor még jobban hozzáférnek a még el nem rohadt dolgokhoz, de utána idén-nyáron ugye nem volt aszályos a nyár, tehát hogy most minden nagyon szépen nézett ki, és akkor gondolom van, aki azt mondja, hogy na jó, hát akkor az egyszer megtörtént, most azért nem kell rögtön farkas kiáltani, de lehet, hogy a mostani nyár volt egy különleges, hogy ennyire sokszor esett az eső is, és szinte már valahol túl sok volt a csapadék. Hát nagyon kíváncsi leszek a jövő nyárra, hogy most elaltatott minket ez az idei csapadékbő időszak.
Hát azért a tendenciák mindenképpen arra mutatnak, vagy abba az irányba, hogy inkább az idei év lehetett egyfajta kivétel, és ugye a felmelegedés, meg a csapadék nem is a mennyiségének, hanem tényleg az, hogy egyenlőtlenül hullik le, és lehet, hogy özönvízszerűen lehullik mondjuk tavasszal két alkalommal az, aminek nyáron elnyújtottan kellene lehullania, de hát azt meg nem tudjuk megfogni, nem tudjuk eltárolni, tehát egy része nyilván megmarad, de a nagy részét azt nem tudjuk hasznosítani. És hát ha jól tudom, akkor a Civakva Tócó projekt az, ha minden igaz, pont azt célozza, hogy megpróbálják ezeket a vizeket jobban megfogni Debrecenben, illetve azokat korábban meglévő tavakat, illetve vízrendszereket becsatornázzák jobban, és biztosítsák a városi vízterületek ellátását, amik már ugye nem tudnak megbirkózni a szárassággal.
Ugye Debrecenről az közismert, hogy se hegy, se tó, se folyó, semmi nincs ott. Sokan csodálkoznak, hogy miért élnek ott egyáltalán emberek. Természetesen csak a dunántúliak teszik ezt, mert én magam nagy rajongója vagyok mind a Hortobágynak, mind az Alföldnek, és van bizonyítékom rá, hogy itt is lehet élni. Ugye a Tócó projekt, a Tócó völgyről, Tócó patakról kapta a nevét, ez Debrecennek egyébként a legnagyobb lakótelepe, a Tócós kert, ami a Tócó völgyben fekszik. Ez egy kis patak, ami szintén ugye sokszor kiszárad, de ez is egy olyan hely, hogy mondjuk én debrecenként soha nem látogattam el a Tócó patakhoz, viszont mindenki ismeri a nevét, hiszen a legnagyobb lakótelepnek is kölcsönözte a nevet. Úgyhogy ez az egyik, de egyébként főleg mesterséges víztározók meg tavacskák vannak ott, mert tényleg komoly probléma volt korábban is a vízellátás. Ugye a Tiszából jön a keleti főcsatorna, ami vizet hoz Debrecen irányába, illetve hát még ugye viszonylag közelbe, tehát fél órára van a Hortobágy folyó, ami szintén nagyon szép is tud lenni, akár nyáron is, de olyat is láttam már, hogy teljesen kiszáradt. Tehát ez is egy ilyen problémákkal küzdő vízegység. Úgyhogy Debrecen az tényleg nincs jó helyzetben ilyen szempontból. Amellett, hogy mondjuk a felszín alatti vizek tekintetében szerintem nem áll rosszul, persze az, hogy ez mennyire van elszennyezve, mennyire kerül egyre mélyebbre, az egy más kérdés, de ugye ott is vannak termálfürdők, ott is vannak termálvizek, tehát valami biztosan hasznosítható, de sajnos arra emlékszem, hogy a Hortobágyon is panaszkodtak rá, hogy ezek a kutakkal elérhető vizek, ezek már nem olyan minőségűek, mint amik régen voltak, nyilván az intenzív mezőgazdaság miatt.
És egyébként pont visszaszúrva oda, hogy ez mennyire egy új keletű dolog, ha jól tudom, akkor ez a Civakvatócó projekt, ez egy folytatása egy korábban a 20. század második felében elkezdett programnak, ami aztán pénzhiány miatt abba maradt. Tulajdonképpen egy újragondolása, továbbfejlesztése annak, és hát ugye pont ezt célozza, amiről beszéltünk, hogy amit mondtál is, hogy a keleti főcsatorna vizét elvezeti egészen Debrecenig. Úgy összességében látszik az, hogy Debrecen nem feltétlenül egy vízben rettetően gazdag város úgy önmagában, de hát akkor hogyan van megoldva a lakosság vízellátása? Tudsz erről mesélni valamit?
A debreceni vízmű oldalára tévedünk, és megnézzük, hogy egy ilyen vízben látszólag szegény város hogyan tudja megoldani polgárai számára az ivóvizet, meg a locsolást, meg a mezőgazdaság számára a vízkivételt, akkor azt láthatjuk, hogy ezzel nagyon komoly problémák voltak már a kezdetektől, és 1830-ban Zsigmondi Vilmos munkásságának köszönhetően a 19. század végére már 1200 artézi kút működött a városban, illetve hát több mint 100 évvel később építettek a keleti főcsatornából egy vízkivételi művet, ami a város ellátásának ma is negyedét adja. De hogy Debrecen alatt van egy elég nagy kiterjedésű kavicsos réteg, ami ellensúlyozza azt, hogy nincsen nagy folyó a közelben, és onnan is tudnak vizet nyerni, így aztán hát kutakkal oldják meg gyakorlatilag a város ellátását. Írnak még itt a szennyvízről, mert a szennyvíztisztítás is egy komoly feladat volt, és nyilván ma már rengeteg szennyvíztisztító üzem, illetve Debrecen környéki agglomerációs településeket a 2000-es évek elején sikerült a debreceni vízi közműhálózatba bekapcsolni, mert itt azért sok volt, aminek nem volt még csatornázása, és így már több mint 1000 kilométer lett a Debrecen város szennyvízelvezető hálózatának hossza.
És akkor most már megnéztük, hogy hogyan utazik a víz Debrecenbe, és hogyan nyit új lehetőségeket az alföldi város számára, de akkor egy kicsit nézzük meg azt, hogy hogyan közlekednek a debreceniek. Én ugye egy olyan városból származom, ahol csak buszközlekedés van, de ha jól tudom, Debrecenben villamos is jár.
Debrecenben igen, van villamos. Amikor gyerek voltam, akkor egy villamos járt, az egyes villamos, amin hát nagyon sokan rögtek, hogy miért van egyetlen számod. De régen volt, egyébként régen volt, csak aztán megszüntették, tehát még ilyen kis macskaköves utcákon, meg ilyen kis félreeső helyeken is még fel lehet lelni a régi villamosok nyomát, ez nagyon bájos. Most már a harmadik villamosvonal is tervben van, vannak elektromos buszok, trolibuszok.
Igen, ugye villamost azért is említettem, mert az egyik legtisztább városi közlekedési forma, ugye nincsen károsanyagkibocsátás, legalábbis helyben biztosan nincsen, de hogyha zöld energiából.
De hát azért nálunk is rengeteg a busz, tehát főleg busz jár, de...
És viszont úgy tudom, hogy Debrecenben is egyre több az elektromos busz, és hát nyilván az autóforgalomban is egyre inkább feltűnnek az elektromos járművek.
Feltűnnek, mondjuk, megmondom őszintén, az is feltűnik, hogy már szinte Budapestre jellemző iszonyatos dugók tudnak lenni Debrecenben, amivel biztos valamit kell kezdeni a közeljövőbe, de ez csak egy olyan élmény, ami így, mint hazalátogató, egyre jobban érezhető ez a trend, hogy nehezebb lett a közlekedés.
Egyébként azt jól tudom, hogy a most épülő BMW gyárban majd kizárólag elektromos autókat fognak gyártani?
Igen, és a BMW gyárról azt is lehetett olvasni, hogy csak tiszta energiával fogják az üzemet működtetni, úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Még ami eszünkbe juthat a városi zöldítésről, az ugye a nagyon népszerű és jól kommunikálható és egyszerűen megvalósítható faültetés, aminek, ha valaki kicsit többet foglalkozik a természetvédelemmel, környezetvédelemmel, azért azt is tudja, hogy vannak árnyoldalai, mert azért nem mindegy, hogy milyen fát és hogyan ültetünk el, de a szándékot azt mindenképpen értékelni lehet. Faültetés az Debrecenben is zajlik, de azért az sem elhanyagolható, hogy Debrecenben azért van egy nagyon nagy erdő. Szóval a nagy erdő, ami tényleg egy nagyon nagy zöld felület, és ennek a fejlesztése, meg park szemléletű kezelése azért látványos. Itt van tó, meg sétaút, meg állatkert, meg vidámpark, meg futópálya, meg teniszpálya, meg egyetem, meg szóval minden, ami ilyen kulturálisan, sport, rekreáció szempontból, vagy akár szórakozás szempontból, mert például a Campus Fesztivál is ezen a területen valósul meg, azért szerintem ez egy ilyen nagyon élhető része a városnak.
Igen, azért azt mondjuk el, hogy ugye itt több tízezer új fa ültetéséről van szó, ami azért minden városban nyomot hagyna, tehát azért ez egy nagyon nagy volumen, és ugye a városi fák nyomán fontos beszélni arról, hogy milyen hatásai vannak a városi fáknak. Nyilván a megkötött széndioxid esetünkben is egy érdekes, meg fontos tényező, de sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy semlegesítik a szállóport, és tompítják a zajszennyezést, amelyek, hát mind a kettő nagyon fontos a helybéli lakosság számára, hogy egészségesebb környezetben tudjanak élni, mert hát nem feltétlenül köztudomású, de most már a zajszennyezésről is tudni azt, hogy nagyon komoly egészségkárosító hatása van. És egyébként beszéltünk a villamosról, de hányan használják Debrecenben a tömegközlekedést?
Az interneten találtam olyan adatokat, hogy hogyan változott a közösségi közlekedés Debrecenen belül és a Debrecen határát átlépő napi utazások számában. Ez 2014-ben még 252 ezer volt, azonban csökkent egy 10%-kal 2020-ra, és 2030-ra már csak 210 ezerre prognosztizálják, tehát azért a ötödével majdnem csökken, ez egy elég nagy csökkenés, és ugye ez azért is van, mert hogy a gépjárműállomány növekedik, tehát nem gyalogolni vagy kerékpározni kezdtek a debreceniek a buszozás vagy villamosozás helyett, hanem autózni, és ennek a torlódásnak, meg ezeknek a dugóknak látjuk mi is a hatását, akik Debrecenben járunk-elünk. Úgyhogy van itt egy ilyen célkitűzés, hogy a gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedés irányába próbálják tolni a közlekedőket. Van itt mindenféle terv és célkitűzés, hát persze a kerékpárutak, a buszmegállókban könnyebben elérhető jegyautomaták, az okoszebrák, amik ugye szólnak, hogyha zöld a lámpa, tehát hogy ilyen kisebb és nagyobb dolgokkal próbálják segíteni az embereket abban, hogy ne kelljen autóba ülni.
Egyébként Budapesten élek, és nagyon szeretek bringázni, de nekem nincsen saját bringám, hanem a mindenki által ismert bubikat használom, de ugye Budapestennek van egy olyan sajátossága, hogy dimbes-dombos helyenként, és azért így nehezebb haladni, de hát gondolom Debrecenben, ami egy alföldi, egy lapos város, mert nem tudom, hogy ezt így szabad-e így mondani, de hogy gondolom ott sokkal jobban előtérben van a bringa, de ott például van közbringa program?
Van, igen, például a Debreceni Egyetemi Campuson az Unibike nevű közbringa szolgáltatás, ami már azért jó pár állomással rendelkezik városszerte, de azt hiszem, hogy Debrecenben jellemző az is, hogy az embereknek saját bicikliük van.
Nemrég hallottam egy észak-nyugat spanyol városról, ahol hát már több mint 25 éve a belvárosi részből kitiltották az autókat, az volt az első ilyen autómentes város Európában, és talán még mindig egyedülálló abban a tekintetben, hogy milyen kiterjedésű ez a zóna, ahova nem hajthatnak be autók, és hát hatalmas fellendülés, gazdasági fellendülés követte egyébként ezt a lépést. Viszont nyilván ehhez egy városnak az adottságai is kell, hogy passzoljanak, ez azért Debrecennél egy jóval kisebb város, de például Debrecenben ez hogy néz ki? Gondolok itt arra, hogy mekkorák a távolságok, mennyire reális az, hogy ott A-ból B pontban mondjuk gyalog jutok.
Nyilván függető, hogy hol laksz, Debrecen azért egy viszonylag nagy kiterjedésű, pont azért, mert tényleg lapos. Úgyhogy azért azt, hogy az egyik végből a másikba átgyalogolni, azt én mondjuk nem javaslom, de azért, hogyha az ember úgy viszonylag nem a külvárosi részeken lakik, akkor azért ez egy teljesen vállalható dolog, hogy gyalog vagy biciklivel jussunk el valahova, mert azért ahhoz képest, hogy mondjuk, ha Budapesttel összehasonlított, hogy mondjuk kerületen belül még úgy viszonylag kényelmesen lehet gyalogolni, de mondjuk azért kerületeken egyik végéből a másikba sem annyira kényelmes, de most így nincs előttem, hogy szám szerint mekkora Debrecen, de én néha úgy szoktam képzelni, hogy olyan, mint hogyha egy kerület lenne Budapesten. Például Újpest az egészen hasonlít az utca szerkezete, meg a házak színe, meg a lakótelepeivel, és hogyha azt nézem, hogy egy kerület, akkor nagyjából így tudod elképzelni, hogy mennyit lehet. Tehát azért a napi bevásárlást, meg munkába járást nyilván kényelmesebb, hogyha autóval intézi az ember, de azért nagyon sok mindent meg lehet oldani. Azért minden sokkal közelebb van, ez egy jelenleg 200 000 fős város.
No, hát akkor nagyjából megnéztük, hogy milyen fenntartatósági kérdések lehetnek egy városban. Közelebbről ugye most Debrecent néztük meg, de Debrecenről még azt el kell mondani, hogy néhány éve létrejött a Future of Debrecen mozgalom, ami egy olyan szervezet, amely tulajdonképpen összehangolja a városban lévő fenntarthatósági programokat, kezdeményezéseket, projekteket, és egyébként ők indították el többek között az Ültessünk 10 000 fát Debrecenben programot is. A mozgalom egyébként alapított egy fenntarthatósági díjat is, amivel a helyi vállalkozásokat próbálják ösztönözni arra, hogy fenntarthatóban működjenek, és egyébként az egyetemmel is, a Debreceni Egyetemmel is együtt dolgoznak, azon, hogy még több fenntarthatósági programot tudjanak megvalósítani a városban, amire valószínűleg szükség is lesz a jövőben, hiszen ugye pont azzal indítottunk, hogy a klímaváltozás egyre erősödő és egyre kézzelfoghatóbb hatásai hát Debrecen sem kímélik. Aki tehát jobban elmerülne a témában, annak ajánlom a Future of Debrecen oldalát, ahol számos érdekes cikk és videó számol be a városban történő fenntarthatósági kezdeményezésekről. A mai adásunkban pedig ennyi fért. Köszi, hogy velünk tartottatok itt a Grindex.hu podcastjában. Sápi Zsófival, a Grindex.hu főszerkesztőjével beszélgettem. Sziasztok!
Sziasztok!